Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
Egy feszültséggel teli családtörténet, a mindent felemésztő hallgatás története Légrádi Gergely új regénye, amelyben egy fiúnak, később fiatalembernek szembe kell néznie a feldolgozatlanul hagyott múlt örökségével. Az Alkalomattán című könyv szereplői, a fiú, az ő szülei és a nagypapa egymással alig beszélnek, de az olvasóknak és közvetetten egymásnak is a maguk módján elmesélik mindazt, amit ha időben képesek lettek volna kimondani, biztosan boldogabb és teljesebb életet élhettek volna. Az írótól, Légrádi Gergelytől azt kértem, a beszélgetésünk elejére hozzon egy mondatot, olyat, ami különösen fontos neki a regényben.
Semmi nem törte meg a várakozás csendjét. Nyugodtan olvastál tovább, mintha mi sem történt volna, mintha nem az életem egyik legfontosabb kérdése hangzott volna el. Kár, hogy nem válaszoltam rá. Azóta sem. Akár te álmodtad, akár én.
Miért fontos ebben a regényben az olvasás, ami sokszor a beszélgetés helyett történik?
Az olvasás az ebben a regényben egy egészen magányos tevékenység. Különösen úgy, ahogy apja és fia olvas egymás mellett, András és Zoltán, akik bár egészen úgy tűnnek, mint akik valami nagyon bensőséges módon vannak egymás mellett, és élnek egymás mellett, mint apa és fia, de közben kiderül, hogy két buborékban olvasnak, mert nem beszélik meg az olvasmány élményeiket, és csak hosszú-hosszú valószínűleg évtizedek távlatából derül majd ki az, hogy az olvasás az mennyivel többet jelentett magánál, az olvasásnál.
Azt még elárulhatjuk erről az apa-fiú kapcsolatról, hogy később az apa könyvekkel üzen a fiának. Leveleket is ír, de néha ajánl könyveket is, és szerintem ez fontos.
Hát olyannyira fontos, hogy ő a saját életéről, és elsősorban azokról a dolgokról, amelyeket nem beszélt meg a szeretteivel, azokkal, akikkel meg kellett volna beszélnie, azokról a dolgokról írva, naplószerűen val, vagy cetliszerűen val. Valószínűleg, amikor elkezd erről ezekről gondolkodni, akkor még nem is tudja, hogy mi lesz ezekkel a vallomásokkal, vagy ezekkel a szembenézésekkel. Aztán ezek a cetlik bekerülnek a könyvekbe. Méghozzá azokba a könyvekbe, amelyeket az apa a fiának szán, már jóval azt követően, hogy egymás mellett olvasnak, mint mondjuk kiskamasz és az apja. De valahogy arról sokat nem gondolkodik, hogy pontosan ezek a könyvek, amelyekben ott vannak ezek a cetlik, ezek mikor fognak elkerülni a fiúhoz, és akkor elérkeztünk az egyik legfőbb kérdéshez, amely engem foglalkoztatott akkor, amikor megírtam ezt a szöveget, hogy a kibeszéletlen múlt, a feldolgozatlan múlt, az mit is tud okozni egy családban.
Főleg úgy, hogy a szülők maguk is olyan terhelt múlttal rendelkeznek, amit ők sem voltak képesek átbeszélni a szüleikkel, vagy földolgozni valamiképpen, és akár az is lehetett volna a túlélési technikájuk, hogy ők folyamatosan erről beszélnek a gyerekükkel, vagy egymással akár, de tovább adódik ez az elhallgatás.
Én azt figyeltem meg, vagy az az érzésem, hogy nagyon sokszor inkább elfordulunk. Nem nézünk oda, nem veszünk róla tudomást, és inkább elhallgatjuk, mint sem, hogy kibeszélnénk. Igen, ez lenne a másik megoldás. De itt vegyes technikák vannak, ami utána elég komoly sérüléseket okoz. Az egyik technika az egy végtelen egyszerű, nem beszélek róla. Ugye ennek van egy társadalmi vetülete is, a zsidó lét, a második világháborúban elszenvedett szenvedések, azokról való nem beszélés. És a másik, ami még pusztítóbb, az, ha valaki egy másfajta múltat szeretne magának fölépíteni, mert elégedetlen volt, mondjuk volt egy nagyon nehéz gyerekkora. És ahelyett, hogy mondjuk önvizsgálatot végezne, vagy ezt elfogadná, és épp így lépne túl rajta, ebben a regényben is az egyik főszereplő, a négy hangból az egyik, az ehelyett húz egy falat, és nem csak megpróbálja eltemetni, ami volt, de megpróbál helyette a külvilág számára egy másfajta múltat felépíteni és hazudni.
Hogy ennek milyen veszélyei vannak, arról fontos beszélnünk, illetve egyáltalán a kibeszéletlenségnek, hogy hogyan csapódik le egy gyerekben, aki ilyen családot örökölt. Én is kivettem egy mondatot, az pedig úgy szól, hogy semmire sem tanítottak meg a szüleim, ahogy a nagyszüleim se, lévén már megszületésem előtt meghaltak. Nem tanították meg semmire ezt a kisfiút, és aztán felnőtt férfit, aki aztán bukdácsol az életében. Amikor elképzelted Andrást, milyen képességeket, milyen lehetőségeket adtál nekik, és mi az, amitől megfosztottad őt?
Hát Andrásnak elsősorban az a legnagyobb problémája, hogy nincsenek kapaszkodói. Tehát miután a szülei egy csomó dologról nem beszéltek vele, egy csomó dolgot eldugtak maguk elől, következésképpen a saját fiúk elől is. Ezért neki a legnagyobb problémája a múltalanság. És ezáltal, mintha nem tudna hova ízesülni, mintha nem tudna hova kapaszkodni. Érzi, hogy ott valaminek lennie kell, de maga se tudja, hogy mi az. Keresi, de nem igazán találja. És én úgy gondolom, hogy miután minden jelenbeni tevékenységünket és minden jövőbeni terveinket az alapján csinálunk és hozunk meg, vagy tervezünk el, amit megéltünk, hiszen mi mások lennénk, mint a saját emlékeink, mint a saját tapasztalataink, mint a saját csalódásaink, mint a saját megtanult mintáink. De hogyha valakinek ez hiányzik, adott esetben nem csak saját magára vonatkozóan, de még a fölmenőire is, miért? Mert elhazudták, elhallgatták, nem beszélték meg, nem mutatták meg, akkor miből építkezzem? Akkor ki ő? És azt gondoltam, illetve azt látom magam körül, hogy sokan, nagyon sokan szenvednek ebben a helyzetben, ráadásul úgy, hogy fel sem ismerik, hogy valójában annak az áldozatai, hogy nem megélt múltak veszik körül, nem kibeszélt múltak, és hogyha valami nem történt meg, akkor az nagy valószínűséggel emlékké sem tud változni. Elraktározódni sem tud. És ahogy az imént mondtam, abból nehéz a jelenben elrugaszkodni, abból nehéz valamit tenni, hogyha az alapok hiányoznak.
Itt tanulásról van szó, tehát ez a szülőpáros, aki ugye letagadja, vagy megpróbál nem emlékezni a saját szüleire, tehát a nagyszülőkre, a kisfiú nagyszüleire. Ezek gondoltattak volna úgy is, hogy azért mi kialakítunk egy közös értékrendet, és akkor az alapján a mi gyerekünket terelgetjük az életben, hogy azért mégiscsak legyenek kapaszkodói. De nem ezt az utat választják, hiszen egyrészt saját problémáikkal vannak elfoglalva, tehát ez nem egy könnyű házasság. Másrészt pedig ez a kisfiú mindent megpróbál, mint egy gyerek szokott, hogy állatot akarok, hogy növényeket akarok a kiskertben, hogy fát akarok ültetni, hogy szeretnék csatlakozni egy csoporthoz, ahol valami olyanról beszélnek, nevezetesen a hitkérdésről, amit ő nem ismert, meg is akar nősülni, majd felnőtt korában meg is nősül. Nem nagyon sikerülnek, kudarcosak ezek a próbálkozásai. Miért lettek ilyenek ezek a szülők, hogy ezt a kisfiút tulajdonképpen magára hagyták?
Ennek az oka abban keresendő, hogy mi történt velük, amikor gyermekek voltak, és mi történt az ő szüleikkel. És ez a regény, az Alkalomattán, az 4, de mondjuk 3,5 generációnak mindenféleképpen a családregénye legalábbis, én annak szántam. Épp azért, hogy meg tudjam mutatni azt, és itt ezen a ponton annyiban nem fikciós, hogy nem léptem el a magyar történelemtől, tehát amikor visszanyúltam a második világháború előtti időszakra, majd a második világháborúra, és egészen a mostani évekig, akkor azért figyelmes voltam azokra a társadalmat, nemzetet érintő traumákra, amelyek sok ezer, sok tízezer család életét befolyásolták. És az, hogy milyen légüres térbe kerül András, a legfiatalabb, a negyedik generáció, az abban keresendő, ahogy az első, aki mondjuk belefutott a háborúba, adott esetben zsidó lévén, gettóba, vagy éppen lágerbe került. Mit okozott akkor, ha nem élte túl? Mit okozott akkor, ha túlélte, és már ők mit beszéltek, vagy nem beszéltek meg Andrásnak a nagyszüleivel? És ennek a tovább gördülő hatását próbáltam meg többek között megmutatni. Azokat a mintákat, amelyek valójában zsákutcába vittek minden egyes generációt, amikor inkább elfordult, inkább nem beszélte meg, inkább sokszor hagyta a másikat laissez-faire módjára élni az életet, hadd tapasztalja meg, sokszor nem bántásból, hanem véggondolatlanságból mondván, hogy én nem akarom megterhelni őt ezzel, én nem akarok neki erről mesélni. Hát, hogyha épp azzal tudom megakadályozni a rosszat, vagy azt a dolgot, ami velem sem működött, vagy az apámmal, vagy az anyámmal se, hogy nem beszélek róla. Ha nem beszélek róla, akkor nem tud róla.
Az ember nem is gondolná, hogy a múlt az miként avatkozik bele a jelenben. Mert tényleg, hogyha transgenerációs traumákról beszélünk, az lehet, hogy megjelenik az álmainkban, mint ahogyan a regényedben is, vagy megjelenik szokásokban, de az, hogy a döntésekben...
Ha megnézed, hogy itt hány ember hagy el hány embert, szülő gyerekét, gyermek a szüleit, vagy pedig házastársa másikat. Mondjuk nevek nélkül, hogy nem belemenve sok-sok lényegbe, de mondjuk András anyja Edith, miképpen megy el a családi házból a saját szüleinek a milliójéből, néhány évtizeddel a második világháború után. Most azt hagyjuk, hogy az ő anyja miképpen menekül el, ahonnan el kellett menekülnie, hiszen egy megesett gyerekként fogam meg benne Edith. Aztán miképpen van egy pont, ahol Edith legalábbis átmenetileg, de valójában elhagyja a családját. De ha megnézzük András, hát ott is van két nagyon súlyos elhagyatás. Hát mit csinál a saját rövid távon megszerzett kutyájával, és miért történik az első házasságával? De megnézzük a másik oldalt, hogy ott mi történik Zoltán apjával.
Vagy anyjával.
Vagy anyjával. Tehát számos olyan helyzet van, amelyről miután nem beszélnek, mert hát ilyenekről aztán igazán nem beszélünk, és ez egy stigma lenne, ha beszélnénk róla. Egyszer csak, mint egy gejzír fölbugyog. És ebből igyekeztem többet is fölmutatni. Itt négy szereplő, vagy négy ember történetén, vagy hangján keresztül látunk bizonyos eseményeket 3,5 generációra visszatekintve, azért, mert nagyon sokszor ugyanazok a személyek, ugyanannak az eseménynek voltak a tanúi, és ez azért rendkívül fontos, mert nagyon sokszor másképpen emlékezünk arra, ami történt. Ami rávilágít arra, hogy a valóságérzékelésünk az mennyire relatív. Következésképpen az, hogy mi is történt valójában, odaig is menjünk el, hogy kinek van igaza, ez elképesztően relatív. És hogyha rendkívül egyszerű szituációkat meg lehet mutatni több szereplő szemszögéből, pátosszal teli szóval kameraállásból, akkor az minket is elgondolkodtathat azon, hogy mennyire óvatosan álljunk hozzá ahhoz, hogy valójában mikor mi történt abból, ki mit láthatott, ki mit érezhetett, és annak milyen hatása lehetett az életére.
Egy idős ember érkezik András 9 éves korában a házba. András nem ismeri őt, sose látta, és ezt a találkozást is elmeséli aztán Edith is, Zoli is, András is. Azt hiszem, hogy ez kulcsjelenete ennek a regénynek, és én tudom, hogy ez jóval korábban született, mint a regény. Erről mesélj egy picit.
Valójában rátapintottál a regény keletkezés történetére, ugyanis a Napfénytető című novellás kötetben, ami néhány éve jelent meg a Reaffa kiadó gondozásában, van egy talán ismeretlen Öreg úr címet viseli. Ez a rövid próza, most nem tudom pontosan, elnézést értem. Ez a történet 2020 márciusában, tehát a pandémia kitörése után egy-két héttel, valahogy újra elém került, és nem hagyott nyugodni. És éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van, és azt is éreztem, hogy számos olyan kérdést kezd körüljárni már a rövid próza is, ami engem piszkosul érdekelt, és amire nem tudtam a választ. Azon vettem észre magamat, hogy ezen kezdek el gondolkodni. Hogy ez mennyire relatív, hogy mi mire emlékszünk, nem is csak, hogy mondjuk te és én egy 5 évvel ezelőtti esemény tekintetében, de hogy én hogyan emlékszem másnap, 1 év múlva vagy 5 év múlva, hiszen bennem is máshogy jönnek át, lehet, hogy más érzelmet kapcsolódnak hozzá, lehet, hogy én magam is átszínezem.
Hogyan akarok gondolkodni?
Abszolút, erre. Persze. Mit akarok vele esetleg ideologizálni, megmagyarázni?
Erről a viszonyrendszerről, ami ott végülis így robban ebben a pillanatban, amikor betoppan ez az öreg úr, erről valamit a spoilerezés nélkül el lehet mesélni. Szóval, hogy miért fontos ez, hogy oda, annyit lehet mondanám, hogy oda visszatér ez az öreg?
Igen, hát annyit elmondhatunk szerintem ezen a ponton, hogy amikor 9 éves András, és játszik a kertben, és megjelenik egy öreg úr. Ez öreg úr szinte mindent tud a kertről, a kertben lévő fákról, a lakásba is bekerül, pontosabban kérésére András őt oda beviszi, ahol egyébként az anyja éppen a konyhában valamit csinál, talán mosogat, majd az éjszakát az apjával tölti, beszélgetnek, majd reggel elmegy. És rendkívül furcsa Andrásnak, hogy ez az ember ez miért tud ennyit a növényekről, a házunkban lévő tárgyakról, meg rólunk. Egyáltalán mit beszéltek apával, anya meg bagatelizálja, sőt, leszígyja a fiát, hogy te beengedtél egy idegent, itten körbevezetted. És szerintem annyit elmondhatunk, hogy egy családtagról van szó, aki egyszer csak felbukkan, ami ugye megkérdőjelezi azt a sztorit, amit ő tud a például a nagyszüleiről, hogy a nagyszülei már megszületés előtt meghaltak.
Mi múlott az, hogy bizonyos generációk történetét milyen stílusban meséled el?
Egyrésztről az igazi különbséget az adta, és azt akartam megvalósítani, hogy mindenkinek legyen meg egy saját hiteles hangja. Természetesen, hiszen nagyon sok minden elper egyben szólal meg a szereplőktől, 4 oldalról látjuk. Aztán nem ugyanolyan módon szólalnak meg ezek az emberek, hiszen valaki mondjuk mesél valakinek az életéről, valaki írásban fogalmazza, már pedig az írásban az ember általában azért jobban átgondolja, biztos kijavítja, tehát pontosabban tud szólni, tehát az egy kicsit más textust eredményez. Aztán megint más, amikor valaki úgy mesél valamilyen történetről, hogy nem valakinek hangosan mondja, hanem benne megy a mozi. Mondjuk a flashback, és mi azt olvassuk, azt értjük meg, mint olvasók. Megint más egy olyan levélnek, egy hosszú levélnek a hangja, amit mondjuk egy nagyapa ír egy unokának, és tényleg végig gondolva azzal, hogy ez az ő érdemi produktum, amit át tud adni, és ő ezzel akar pótolni egy igazi beszélgetést, ami soha nem jöhetett létre. És megint más annak a ritmusa és levegője, amikor egy drámaszerűen pergő dialógból robban ki egy olyan beszélgetés, aminek sokkal korábban kellett volna megtörténnie mondjuk apa és fia között, aztán megint más kérdés, hogy ez a beszélgetés végül is vezette valahová, és hoz-e egyáltalán megoldást.
Számtalan olyan pillanat van a könyvben, amikor így útjára bocsát tesz egy üzenetet. Tehát akár a Zoli kis leveleit, akár egy nagy hosszú levelet a történet végén, és nem tudjuk meg, hogy mit kezd azzal a mennyiségű információval, vagy azzal az igazsággal, amit most megismer a címzett. Hogy végül is fölépülhet-e valaki, ha szembesül mindazzal, amit addig elhallgattak tőle.
Ez egy remek kérdés, mégis erre az a válaszom, hogy ez nem fontos és nem lényeges. Egyetlen dolog nem. Lényeges, hogy mi lesz az olvasóval, miután elolvasta a kötetet. Hogy neki van-e dolga a saját életével, nekem ez a kérdésem. Szerintem egy jó szöveg nem akar megválaszolni semmit, mert az már közel lenne az ítélkezéshez. Egy jó szöveg bizonyos témaköröket akar boncolgatni, és ott akar olyan helyzetet teremteni, amiben az olvasó megtalálhatja magát, a maga életének bizonyos részeit, hogy esetleg ő is föltegyen bizonyos kérdéseket, és abban bízom, hogy az alkalomattán olvasói, ha leteszik, akkor elsősorban nem az alkalomattánban szereplő fiktív személyek életéről fog gondolkodni, és esetben arról, hogy most András holnap után A, öngyilkos lesz, B, megtalálja a szerelmet, és 4 gyereke lesz, amúgy vele mi fog történni. Kit fog következőre fölírni telefonon, és fogja azt mondani, hogy gyerüljünk le egy kávéra.
Miért alkalomattán a címe a regénynek?
Nem volt könnyű a címválasztás, ezt azért meg kell hagyni, és csak bízom benne, hogy ez egy jó cím. Több munkacíme is volt.
Kifejező az első munkacím szerintem. Emlékszel rá?
Hogy nem emlékeznék rá azon az éjjelre? Én nagyon szerettem azt a munkacímet, ha arra beszéltünk két szót, több okból is. Egyrésztről, mert egy nagyon fontos versre utal, azon az éjjel az órák össze-visszavertek. Egyfajta főhajtás is ilyen értelemben, azon költő felé, akit én nagyon szeretek. Másrésztről utal arra a rendkívül fontos eseményre, amiről beszéltünk, ugye az öreg úr látogatásának éjjeléről, meg arról a beszélgetésről, ami aztán a olvasó elé is kerül a sokadik fejezetben. De azt gondoltam, hogy azon túl, hogy ez egy szikrázó pillanat, és egy fontos pillanat a könyvben, azon túl egy kicsit félrevezető. Arról nem beszélve, hogyha valami, te meglátsz egy olyan könyv, szerint, azon az éjjel. Hát azért az nem tudom, kicsit misztikus, meg kicsit nem tudom én thriller szagú, vagy akár romantikus, és én nem akartam ilyen illatokat, vagy színeket a könyv körül. Nem is szeretem az érzelgős dolgokat, különösen nem mondjuk prózában. Ehhez is egy picit közel áll, tehát sokáig ez volt a munkacíme, de aztán elvetettem tük. És az alkalomattán az szerintem egészen jól kifejezi azt, hogy majd alkalomattán egyszer visszatérünk rá, majd alkalomattán erről beszélünk. Ha eljön az ideje, akkor majd megoldunk bizonyos helyzeteket. És ez talán egy kicsit jellemzőbb ezekre az emberekre, ránk, vagy talán magyarokra. Most elnézést az általánosításért, hogy hajlandóak vagyunk kicsit arrébb tolni dolgokat, és egy kicsit később beszélni róla, ha egyáltalán is. Elsodol minket az élet, ráadásul egy sokszor pörgő, urbánus, globalizált világban vagyunk. Aztán jönnek a tragédiák, a törékenységek, és már nincs is lehetőségünk megbeszélni, meg nem azt, meg egyre mélyebbre kerülünk, és akkor már nem csak egy alapproblémát kell megbeszélni, rárakódott 28 másik dolgot is, az meg már kellemetlen, meg akkor hol kezdjem be valójában, már 2 évvel kellett volna mondanom, és azóta is csak sroffolom, úgyhogy alkalomattán.
Egyébként nagyon sok pszichológus ír mostanában arról, hogy ez az ország az elhallgatások országa.
És ez engem, mint mondjuk olvasó vagy színházba járó embert, nagyon érdekel, és nagyon erősek azok a szembesülések, amit mondjuk egy piaci nap okoz, ugye a závadaműből készített Mohácsi Fivérek darab a Radnótiban, amely ismét csak egy olyan pontot dolgoz föl, amiről hát ideig nem beszéltünk, mert nem feltétlenül jó erről beszélni. Illetve hát nagyon sokan megírták, hogy ugye mondjuk a II. Világháború bizonyos traumái átugrottak egy generációt, mert azok, akik onnan hazatértek, most mindegy, hogy ők voltak azok, akik rosszat tettek, vagy akikkel rosszat tettek, azok nem beszéltek róla, meg akkor jobb volt nem beszélni róla, jobb volt hallgatni róla, és akkor ez valahogy az unoka szinten jön el azok, akik a 70-es, 80-as, 90-es években születtek, meg aztán. És igen, azt gondolom, hogy most már ránk vár, meg a következő generációra, hogy egy csomó olyan dologról beszéljen, amelyről tőlünk nyugatabbra sokkal többet és sokkal jobban. Én számos olyan emlékparkban helyen voltam, például Franciaországban, vagy Belgiumban, amely olyan mondjuk történelmi eseményeket dolgozott fel, amelyek messze nem voltak szépek az adott nemzetre vonatkozóan. De odaálltak, szembenéztek vele, és mind a mai napig visszamennek, és az apukák és az anyukák visszaviszik a következő generációt, és ezt én nagyon erősnek, rendkívül tanulságosnak tartom, sőt sokkolónak, amivel itt nem találkozom, vagy nagyon kevés helyen találkozom Magyarországon. Belátom, bizonyosan hiányos az erről való képem, de mégis azt gondolom, hogy sok minden vár ránk. És ez a kérdés is sokat foglalkoztatott a szöveg megírása során.
Légrádi Gergellyel beszélgettem Alkalomattán című regényéről, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.
Van kedvenc könyve? Legyen még több! Hazai szerzőtől vagy külfölditől? Szép irodalom, üzleti könyv vagy önfejlesztő? Krimi, tudományos, fantasztikus? Könyvben utazom! Olá Andrea ajánló műsora olvasni szeretőknek!